Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt. Lesz olaj és lesz gáz, közben a többiek, a magyar rezsijárak 4-5-szörösét fizetik, jelentette ki a miniszterelnök Budapesten a Várkert bazárban tartott évértékelőjében. Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében azt vállalta, hogy Donald Trump visszatérése után az Egyesült Államok elnöki székébe a magyarok újra a történelem főutcáján járnak majd. Ellenfeleik pedig sáros külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni. Így is lett, tette hozzá. Értékelése szerint, ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának évszázada lesz. A világban ugyanis új ipari forradalom kezdődött, és ebben a kontinens nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak. Ennek okaként a magas energiaárakat és a folytogató túlszabályozást jelölte meg, ami a kormányfő közlése szerint megöli a gazdaságot. Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta, a magyaroknak még van esélyük, 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt. Hatalmas lökést adott az Otthonstart program az új lakáspiacnak, az MBH elemzési centrum szerint fél év alatt több mint 6000 új lakás építését jelentették be. Elemzésükben kiemelték, hogy az Otthonstart program teljesen új dinamikát alakított ki a lakáspiacon, miközben a vevői oldalon olcsó és kiszámítható finanszírozást teremtett az eladók számára szigorú ár és négyzetméter ár korlátokat érvényesít. A hiteligények száma már meghaladja a 15 000-et, ám ezzel párhuzamosan a kínálati oldal is kezd felzárkózni. Az országszerte elindított 12 nemzetgazdasági kiemeléssel rendelkező új lakás beruházásban eddig már 6000 felett jár a bejelentett épülő lakások száma. A következő években várható átadási hullám és az árplafon egyszerre fékezheti a fővárosi drágulást és enged teret vidéken az áremelkedésnek. Az Otthonstart indulását követően az ingatlanpiaci kereslet látványosan megugrott az elemzés szerint. Tavaly nagyjából 10 000 új építésű lakást értékesíthettek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Annak ellenére, hogy az új építésű lakások piacán a program meghirdetésekor mindössze 1-2 fejlesztésben volt 1,5 millió forintos négyzetméter ár alatti kínálat. Ha a mentességüket egyszerű online nyilatkozattal időben jelzik a NAV-nak, a jogosult szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjármű adót, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A jogosultakat már tavaly decemberben értesítette a NAV, tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentességre és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni. Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társasági adófizetési kötelezettsége az előző évben. Üzemben tartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzemben tartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben. Szintén mentes a gépjármű adó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott. Azaz érintett szervezet, amely nem jelenti be időben a mentességet, annak a gépjármű adót április 15-éig meg kell fizetnie. Bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés. Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az MVM Next és a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő weboldalakról a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online jogsegélyszolgálatához. A csalók SMS és e-mail üzenetekben hivatalosnak látszó weboldalakra próbálják irányítani a címzetteket, hogy így szerezzék meg bankkártya adataikat. Az internet hotline szakértői hangsúlyozzák, a szolgáltatók és a hatóságok valós megkeresései soha nem tartalmaznak fizetési oldalra vezető linkeket, közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága. A kiegyenlítetlen villanyszámla befizetésére szólítanak fel, vagy 140 ezer forintos adó visszatérítésről értesítik a címzetteket, azok az MVM Next energiakereskedelmi ZRT, illetve a NAV nevében írt hamis SMS-ek és e-mailek, amelyekkel kapcsolatban január óta tömegesen érkeznek bejelentések az internet hotline-hoz. Az NMHH online jogsegélyszolgálata figyelmeztet. Érdemi ügyintézés kizárólag a hatóságok és a szolgáltatók ismert weboldalain történhet, a hivatalos szervek SMS üzenetben soha nem küldenek fizetési linkeket.
Az időjárásról.
Északkeleten csak lassan javulnak a látási viszonyok, eközben változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik, határozottabban délutántól kezd vastagodni a felhőtakaró délnyugat felől. Estig nem valószínű csapadék után a hazánk délnyugati felén egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb valószínű. Hajnalban a hőmérséklet -3 és -5 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Csak a vihar lenne, és előtte csend nem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Felülvizsgálja tagságát a Református Egyházak Világközösségében a Magyar Református Egyház. Kolumbán Vilmossal, az Erdélyi Református Egyház kerület püspökével a döntés hátteréről és az okokról beszélgetünk mai műsorunkban.
A bibliai családmodellnek az újraértelmezését sem tudjuk mi elfogadni, mint ahogy a gender kérdésben sem tudunk egyetérteni azokkal, akik ezt megfogalmazták vagy kitalálták, és ami most lényegében a REV-nek a zászlóján van, mert hogy nem gondoljuk, hogy ez lenne az erdélyi és a magyar Kárpát-medencei magyar reformátusságnak a jövője. Ez nem kilépési nyilatkozat, hanem egy levél, amelyet a Református Egyházak Világközösségének az elnökségéhez címeztünk, és kérjük abban, hogy üljünk le és egyeztessünk ezekben a kérdésekben.
Mai vendégünk tehát Kolumbán Vilmos, erdélyi református püspök. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Felülvizsgálja tagságát a Református Egyházak Világközösségében a Magyar Református Egyház. A Kárpát-medencei református püspökök és főgondnokok levélben fordultak a REV vezetőségéhez, tárgyalásokat kezdeményeznek velük. Az okok között felsorolják, hogy egy kiadványban gúnyos stílusban írtak a magyar reformátusokról, és azt is, hogy a legutóbbi gyűlésen, idézem, a közös teológiai diszkusszió helyett sokkal inkább az egyoldalú politikai aktivizmus került a megbeszélések központjába. Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke azt mondja, a tagság felülvizsgálatáról közös döntés született a generális konvent ülésén, de ő vállalta azt, hogy a témában nyilatkozik a püspökök közül, ezért vele beszélgetünk mai műsorunkban. Egy bő fél évet ugorjunk vissza az időben. 2025. júniusában Budapesten volt a Református Egyházak Világközösségének európai területi tanácsának ülése, és hogy visszaolvastam ezekről szóló tudósításokat, akkor ott én még nem éreztem azt a feszültséget a tudósítások, felszólalások, hozzászólások hangnemében, mint ami az elmúlt napok közleményeiből és az önmegszólalásaiból kitűnik. Például Steinbach József, ugye, aki a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, ő azt mondta, hogy örül, hogy elfogadta a REV európai vezetősége a meghívást Budapestre, mert a magyar reformátusoknak fontos ez a közösség, a közös épülés és a tanácskozás. De mi változott fél év alatt, vagy majdnem háromnegyed év alatt?
Hát akkor valóban az a megbeszélés, amit Budapesten tartottak a tavaly nyáron, ez egy kiegyensúlyozott és jó hangulatú beszélgetés volt, bár akkor is merültek fel olyan kérdések, amiben nem sikerült mindenben egyetérteni. Hát nem is kell mindenben egyetérteni, inkább különböző látásmódok, élemények hangzottak el, de azok valóban olyanok voltak, amivel nyugodtan együtt lehet élni. Azóta annyit változott, hogy a 2025. októberében tartott tájföldi nagygyűlésen olyan munkaanyagokat tártak a nagygyűlés elé, amivel mi már nem tudunk egyetérteni, ugyanis azok szemben mennek a biblikussággal és a hitvallásossággal is.
Mondana konkrét példákat, hogy mi az, ami szembe megy a biblikussággal?
Hát először is azok a munkaanyagok, amiről beszéltem, azok összességében sokkal inkább ilyen politikai aktivizmusra hajlanak, sem mint egy kiegyensúlyozott egyházi témákra. Olyan témák kerültek napirendre, amivel nem igazán tudunk egyetérteni. Tehát ha teológiai irányzatokról lehet beszélni, és kell is, akkor például a felszabadítás teológiáját erőltették, ami valójában egy 70-es évek elején indult teológiai mozgalom, amit még a kommunista titkos szolgálatok találtak ki azért, hogy az egyházak egységét megbontsák. De ez a mai napig működik, és ez a teológiai látásmód, irányultság, teológiai életszemlélet, ez már nem a magyar reformátusok életszemlélete, illetve ez a politikai aktivizmus, amiről az előbb beszéltem, olyan témákat is beszélget, ami szintén nem egyházi téma, vagy nem gondolom úgy, hogy egyházi téma lenne. Ilyen például az birodalom elleni küzdelem annélkül, hogy konkrétan körülhatárolták volna, hogy mi a birodalom. De a szövegkörnyezetből az derül ki, hogy itt a nagy tőke a globalizáció ellen kívánnak harcolni. Ugyanilyen témának számított a fehér felsőbbrendűség elleni küzdelem, amit úgy próbáltak tálalni, hogy ezért az egyházaknak bűnbánatot kellene tartani, akkor a túlzott aktivista magatartás, ami már érezhető volt 2004-es úgynevezett akrai hitvallásban is, ami inkább megint egyfajta baloldali, neoliberális, progresszív politikai aktivista magatartást jelentett sem, mint a hagyományos értelemben vett hitvallásos megfontolást, mérlegelést, vagy akár megszövegezést. És nem beszélve arról is, hogy a magyar reformátusságot most a 2025-ös tájföldi nagygyűlésre készülve megsértették egy kiadványban, amikor hát lényegében ilyen pamfletszerű szövegezésben beszéltek arról, hogy mi ortodoxok vagyunk, tehát református ortodoxiát követünk, illetve hogy azt elveszítjük, hogy elveszítjük a jelentőségünket, és hogy meghajolunk a birodalom előtt.
Ez, amit most idéz, ez egy képregény volt, ami én úgy értelmezem, hogy azt festi le, hogy hogyan érezhették magukat a magyar küldöttek, vagy a magyar reformátusok, hogyan állhattak ehhez a szöveghez.
Igen, nyilván,
de ebben nincs igazság egyébként, hogy mondjuk a magyar reformátusok félnek ezektől a változásoktól, vagy ettől a szemlélettől?
Én nem gondolom úgy, hogy félnénk ezekről a változásoktól. Alapvetően nem hiszem azt, hogy nekünk ilyen témákban kellene megnyilatkozni. Van nekünk itthon Kárpát-medencében rengeteg olyan munkaterületünk, ahol nekünk tovább kell lépni, ahol jók vagyunk, amelyek meghatározták az elmúlt évszázadokat, és meghatározták egyáltalán a gondolkodásunkat is.
De akkor jól értem, hogy ezek a problémák, amiket most felsorolt, mármint amiket problémaként azonosít a REV, és ezekben teológiai és egyházi gondolkodást, javaslatokat fogalmaznak meg, hogy ezeket távolinak érzik a Kárpát-medencétől, vagy nem érzik úgy, hogy ezzel foglalkozni kell az egyházaknak, mondjuk a fehér felsőbbrendűség témája az kevésbé kérdés Sepsiszentgyörgyön, Budapesten, meg Szent Lászlón, Horvátországban?
Hát ez valóban így van, hogy itt a Kárpát-medencében nem ezek a legégetőbb kérdéseink nekünk, a fehér felsőbbrendűség, vagy akár a gender kérdés, a hagyományos értelemben vett a bibliai családmodellnek az újramagyarázása. Hát ezek olyan témák, amiben mi nem akartunk és nem is kívánunk részt venni, mert nem érezzük magunkének. Főleg azért, mert hogy annak idején, amikor 1875-ben elkezdődött a reformátusok nemzetközi szervezetbe való tömörítése, és ennek lett aztán az eredménye az, amikor 1970-ben létrehozták a református egyházak világszövetségét, akkor még hagyományos értelemben vett teológiai témákról tárgyaltak a küldöttek, mert olyan témákban, ami inkább azt célozták meg, hogy hogyan lehet együttműködni a református egyházaknak, hogyan erősíthetik egymást, illetve milyen párbeszédet tudnak folytatni, akár szociális, akár szociáletikai, vagy akár bioetikai kérdésekben a többi egyházi képviselővel, tehát a többi egyházi világszervezetekkel. Viszont az, ami most történt, ez már nem ennek az eredeti célkitűzésnek a továbbvitele, hanem egyfajta politikai aktivizmus jegyében történik most minden.
És már most többször szóba hozta a politikai aktivizmust, az nem értelmezhető ön szerint politikai aktivizmusnak, hogyha most a 10 református egyházrész, egyház püspökkel közösen áll ki, és mondja ezt, elírja alá az erről szóló dokumentumot, és áll ki a világ elé ezzel?
Hát, hogyha a szó eredeti értelmében nézzük, hogy mit jelent maga a politika. A politika valójában azt jelenti, hogy a közélettel, közdolgokkal való foglalkozás. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy az egyházak politikát folytatnának, hanem azt jelenti, hogy a közélet, amiben él az egyház, az így vagy úgy hat az egyházra, és az egyháznak ezekre a kérdésekre nyilván valamiféle választ kell adni. Visszatérve az alapkérdéshez, hogy a 10 egyházkerület közös kiállása politikai aktivitásnak minősül-e, én úgy gondolom, hogy nem. Hanem olyan kérdésekről van szó, ami közéletileg meghatározza az egyházakat, illetve szeretnénk megőrizni az identitásunkat, és nem szeretnénk olyan irányba elmenni, amivel nem tudunk egyetérteni. Inkább erről szól ez a levél, és a levélről azért hadd mondjuk el azt is, hogy ez nem kilépési nyilatkozat, hanem egy levél, amelyet a református egyházak világközösségének az elnökségéhez címeztünk, és kérjük abban, hogy üljünk le és egyeztessünk ezekben a kérdésekben.
Kaptak már választ egyébként?
Nem.
Formális, nem. Hát informális, most... bármi módon, egy telefon, egy SMS üzenet?
Nem. Én legalábbis nem tudok róla, de hát egyelőre még ennek nincs itt az ideje, hiszen a maga az levél január 31-én Pécsen a generális konvent elnökségi ülésén fogalmazódott meg, és nyilván az nem olyan gyorsan történik egy ilyen levélre a válaszadás. Amúgy kezdeményezzük, tehát még egyszer mondom, tehát itt egy megbeszélést szeretnénk a Református Egyházak Világközösségének az elnökségével, és nyilván az elkövetkezendő napokban, hetekben, akár hónapokban is több egyeztetés fog majd erről a kérdésről történni a felek között.
És mondjuk Antal Jánostól sem kapott valamilyen visszajelzést, hogy ez a levél célba érte, ugye ő az ön egyházkerületének
küldötte. Nem, az, aki Behága Melléki Egyházkerület külügyes.
Elnézést, igaza van, akkor az ön egyházának a másik egyházkerületének külügyi tanácsosa, tehát nyilván ismerik egymást, bocsánat a tévesztésért.
Hogyne, persze.
Aki a REV Európai Területi Tanácsának titkári tisztségét tölti be, Budapesten megerősítették ugye fél évvel ezelőtt ebben a tisztségében, tehát biztos, hogy beszélő viszonyban vannak.
Hogyne, persze.
Ő lehet, hogy ott fog ülni az asztal túloldalán, amikor egyeztetnek REV ügyében.
Valószínű, igen. Igen. Nyilván. De én tudomásom szerint még nem kaptunk visszajelzést, semmilyen visszajelzést.
És mondjuk, ha elképzeli ezt a leendő beszélgetést, akkor Antal János mit fog képviselni ebben az ügyben, vagy hogyan tudnak vele tárgyalni, vagy nem furcsa ez egy kicsit, hogy egyik tárgyaló partner a Királyhágó mellék külügyi tanácsosa lesz?
Nem, de hát miért lenne? De egyelőre ez nem leosztott szerep, hogy ki fogott részt venni, azt még ezután fogja a generális konvent elnöksége eldönteni, hogy ki vesz részt ezeken az egyeztető tárgyalásokon. És azért Antal János is ugyanazt gondolja erről a kérdésről, amit a Református Konvent elnöksége. Tehát nem képvisel külön álláspontot, vagy eltérő álláspontot.
Mit gondol, mi lesz ennek a vége? Tehát a tagság felfüggesztéséről is lehetett olvasni, az esetleges kilépésről is, nyilván most a tanácskozást említi, meg vissza lehet ezen az úton fordulni? Tehát lehet ebből maradás, hogyha így fordítjuk a kérdést?
Hát ezt most még nehéz megmondani egyelőre, hiszen nem ismerjük pontosan, hogy milyen érvek mik fognak elhangzani. Hát ezért is nem döntöttünk az azonnali kilépés mellett, hanem úgy gondoljuk, hogy erről mindenképpen érdemes és fontos és elkerülhetetlen egy megbeszélés, egyeztetés, és annak eredményeként majd meglátjuk, hogy mi történik. Én nem tudom most elmondani a 10 egyházkerület nevében azt, hogy mi ki akarunk lépni, vagy egyértelműen ki akarunk lépni, hanem itt arról van szó, hogy amennyiben nem sikerül egyességre jutni, akkor megfontoljuk a tagságunk felfüggesztését, vagy a legradikálisabb esetben a kilépést.
A püspöktársai között ön volt, aki ezt az egész ügyet kezdeményezte, tehát aki először felvetette, hogy érdemes lenne arról beszélni, hogy mi történik a REV üléseken, mi fogalmazódik meg a dokumentumokban is, hogy kezdeményezzenek egy ilyen tanácskozást?
Nem, ez közös ügy, úgy nem én voltam, de lényegében akkor, amikor megtudtuk, hogy napirendre kerül, illetve hogy miről szólt ez a tájföldi nagygyűlésnek az anyaga, akkor egyértelmű volt, és nem csak az én számomra, hanem minden püspök számára, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és a főgondnokok számára, akik ugyanúgy részt vesznek a Református Generális Konvent elnökségi ülésén, hát mindenki számára egyértelmű volt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Két alkalommal is tárgyaltunk, egyszer novemberben, november elejé generális elnökségi ülésen, és most január végén.
És akkor hogy ő lett a szószólója az ügynek?
Hát úgy, hogy én vállaltam ezt a feladatot, hogy akkor nekem kell majd erről beszélni a sajtó előtt, a sajtó nyilvánosság előtt.
És az elárulható, hogy ki volt a legelső felszólaló ebben a témában, aki napirendre akarta venni ezt a kérdést?
Hát én erre őszintén nem tudom most a választ, mondom, két alkalommal is beszéltünk, nem emlékszem, hogy ki volt először, aki megnyilatkozott ebben a kérdésben.
Azt valahol nyilatkozta, hogy a 10 egyház résznek közös döntést kell hoznia ebben a kérdésben, ezt jól mondom? Tehát, hogy akkor fognak maradni, kilépni, tovább tárgyalni, hogyha mind a 10 egyház rész egyetért ebben?
Nyilvánvalóan, hát ez nem lehet. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben, mint ahogy egyéb kérdésekben is, teljes konszenzussal szoktunk döntést hozni, és ez így is helyén való, hogy ugye itt visszatérve az egész kérdésre, tehát megtörténnek ezek az egyeztető tárgyalások, utána pedig összeül a generális konvent elnöksége, kiértékeli ezeknek a tárgyalásoknak az eredményét, és megszületik a döntés.
Oké. Ezt most azért kérdezem, mert meghallgattam önnel egy beszélgetést a Koffer podcastben, és ott arról beszélt teljesen általánosságban, arról, hogy püspökként hogyan hoz döntéseket, hogy mindig végigjátsza a lehetséges forgatókönyveket, és nem hoz elhamarkodottan döntéseket. Emiatt kérdezem, hogy feltételezem, hogy végigjátszotta ezeket a gondolatokat is, vagy gondolatkísérleteket, hogy mi lenne, ha kilépnének, mi lenne, ha maradnának. Ön szerint mi a legrosszabb hozadéka annak, hogyha a magyar reformátusok ott hagyják ezt a világközösséget?
Legrosszabb hozadéka? Hát, ez itt most jó kérdés, vagy nehéz kérdés, nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy ennek mi fog következni. Viszont hadd tegyük hozzá azt is, hogy a kilépés, egy esetleges kilépés az nem a nemzetközi elszigetelődést jelenti, hanem megkeressük azokat a református egyházakat, akik a családetikai kérdésben, gender kérdésben, egyéb kérdésekben hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi. És most is vannak olyan egyházak Nyugat-Európában és akár máshol is a nagyvilágban, akivel kapcsolatot tartunk, sőt kiterjedt széles kapcsolathálunk van, de ezeket mi nem kívánjuk felszámolni, hanem ezek a kapcsolatok továbbra is mennek, mert itt évszázados kapcsolatokról van szó, tehát nem ma is, nem a tegnap alakultak ki, hanem évszázadokkal ezelőtt, vagy több évtizeddel ezelőtt, és nyilván a nyugat-európai partnereinket, vagy akár a világ többi részén élő református egyházakkal való kapcsolattartást is továbbra is fogjuk folytatni.
Ezek az egyházak ma tagjai a REV-nek, akikre most gondolom?
Hát én pontos, valószínűleg igen, én így most nem tudom felsorolni, ugyanis a REV-nek most jelen pillanatban 230 tagegyháza van, ami 80 millió reformátust tömörít, de hogy ez egy nagyon tág fogalom ebben az értelemben, mert például a tájföldi nagygyűlésen 60 tagegyházat inaktiváltak, vagy zártak ki, de inkább inaktiváltak olyan alapon, hogy nem fizették be időben a tagdíjat, nem küldtek képviselőt, stb. Tehát, hogy ez most nem tudom pontosan megmondani, hogy kik maradtak, kik vannak benne, és kik azok, akiket inaktiváltak.
De akkor ez azt vetíti előre, ha jól értem, kérdezem inkább, hogy akár egy új ilyen református egyházakat tömörítő szervezet létrehozásában is közreműködnének a magyar reformátusok, hogy akik nem találták meg, vagy akik most úgy érzik, hogy nincsenek biblikus alapon, teológiai alapon, otthonos közegben a REV-ben, akkor egy másik szervezetben tömörüljenek ezek az egyházak, és akkor támogassák egymást?
Akár igen. Tehát erről a konvent elnökségi ülésén még ennyire konkrétum, vagy konkrétan nem volt szó. Arról viszont igen, hogy meg kell keresni azokat az egyházakat, akik hasonlóképpen gondolkodnak. És tudunk már olyan kezdeményezésről, hogy a biblikus és itt vallási alapon álló református egyházak már egyféle tömörülésbe próbálnak egységet keresni, de egyelőre még nem gondolkodtunk mi erről. Hát mi tagja vagyunk egyelőre reformátusok egyházak világközösségének, ezen belül szeretnénk mi egyeztetést, a tárgyalást folytatni azokról a kérdésekről, amiben nagyon nem tudunk egyetérteni, és amennyiben ez nem sikerül, akkor a református egyház konvent elnöksége dönt arról a kérdésről, hogy mi történik, hogy felfüggesztjük a tagságunkat, vagy kilépünk, stb. De mindenképpen megpróbálunk olyan tagegyházakat keresni, illetve református egyházakat keresni, akik hasonlóképpen gondolkodnak az egész kérdéskörről.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kolumbán Vilmossal, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Tartsanak velünk!
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplemet így játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretném, ha szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket, szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s alatt éppen nap nem eddig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Amit vállalunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő 4 évben is, jelentette ki a miniszterelnök Budapesten a Várkert bazárban tartott évértékelő beszédében, az elért eredmények közül kiemelve a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, a családtámogatási rendszert, az infláció megfékezését és a kábítószer kereskedők elleni hajtóvadászat megindítását. Orbán Viktor kiemelte, vállalták, hogy áttörést érnek el az adózásban, meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, vállalták és megcsinálták a CSED és a GYED teljes jövedelemadómentességét. Hangsúlyozta, Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel. Ma 500 000, a következő 3 évben már 1 millió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan. Vállalták az infláció megfékezését is, és januárban 2% volt az infláció. Élelmiszerárstop, árfigyelőrendszer, kötelező akciózás, mind megcsináltuk, de még nem értünk a végére, tette hozzá a miniszterelnök. Arról is beszélt, vállalták, hogy hajtóvadászatot indítanak és levadásszák a kábítószer kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel árasztották el Magyarországot. Több mint 10 000 büntetőeljárást indítottak, 50 tonna drogot és alapanyagot vontak ki a fekete piacról, és több mint 2 milliárd forint értékben foglaltak le kábítószer kereskedelemhez köthető vagyont. A kormány összefog Miskolccal a diósgyőri acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Miskolcon. A tárcavezető elmondta, a magyar gazdaság és a magyar ipar egyik fő szereplője volt a diósgyőri acélművek, és most itt az ideje annak, hogy elkezdjék feldolgozni ezt a területet, elkezdjék hasznosítani. Ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a város és a kormány között. Egy újabb 6 milliárd forintot biztosítottunk Miskolcnak arra, hogy a diósgyőri acélművek területéből újra tudjanak vásárolni, minél nagyobb területe az egykori acélműveknek, Miskolc városának tulajdona legyen, és akkor már lehet a fejlesztésen gondolkodni, de természetesen a legjobb fejlesztés az, amit a helyiek is akarnak, tette hozzá a tárcavezető. Ezért március 2-án konzultáció indul a városban, amelynek keretében a miskolciak elmondhatják a véleményüket, hogy majd az kerülhessen végrehajtásra közösen. A helyzet az, hogy a 21. század iparágai, amelyek az informatikára, a mesterséges intelligenciára, tehát abszolút innovatív szellemi tevékenységre épülnek, azok itt remekül otthonra találnának, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Egy a napokban megjelent törvénytervezet alapján a betegeknek vészhelyzet esetén sem kell aggódniuk, hogy nem jutnak hozzá rendszeresen szedett gyógyszerükhöz, ha nem tudják elérni házi orvosukat. A belügyminiszter jogszabálytervezete szerint az elektronikus vényírási jogosultságot kibővítenék a gyógyszerészekre és szakápolókra is. Erről beszélt egy interjúban a belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára. Bidló Judit hangsúlyozta, ez elsősorban a betegek érdekeit szolgálja, azt, hogy olyan esetben is hozzájárulhassanak rendszeresen használt, a háziorvosok által felírt gyógyszereikhez, amikor a háziorvos épp nem érhető el. Ezekben az esetekben a meghatározott körülmények között egy-egy alkalommal a gyógyszerész is jogosult lesz felírni a rendszeresen szedett gyógyszereket. Bizonyos felsőfokú végzettséggel rendelkező háziorvos mellett dolgozó szakápolók is jogosultak lesznek erre, ám mivel ilyen szakdolgozó még kevés van az országban, ezért a gyógyszerészi hatáskör bővítés lesz a hangsúlyosabb. Bidló Judit leszögezte, nagyon fontos, hogy a jogosultság olyan gyógyszerekre vonatkozik, amelyeket a betegek rendszeresen szednek. A csütörtökön közzétett jogszabálytervezettel kapcsolatban február 20-áig várják az észrevételeket, és ezek függvényében akár további szakmai egyeztetéseket is tartanak a kérdésről, bár az előkészítés során a megfelelő szakértői fórumok már megtárgyalták. 13 alkotó részvételével februárban kezdődik a Fiatalírók Szövetsége junior programjának új évada. A felhívásra csaknem 50%-an nyújtották be jelentkezésüket a programra, közülük februárban 13 alkotó kezdheti meg a közös munkát. Az idei felhívásra prózai, lírai és drámai szövegekkel lehetett jelentkezni. A szakmai döntés során a zsűri nem csak a benyújtott írások minőségét, hanem az alkotói kíváncsiságot, a nyelvi kísérletezést és az irodalom iránti elkötelezettséget is figyelembe vette. A program célja, hogy lehetőséget nyújtson a 14-19 év közötti fiataloknak, hogy tudatosabban megértsék az írás folyamatát, kísérletezzenek a nyelvvel, és megtapasztalják, hogyan formálódik a gondolat szöveggé. A műhelynek a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont Budapesten. A program záró eseményét ugyanott május 30-án rendezik meg.
Az időjárásról.
Északkeleten csak lassan javulnak a látási viszonyok, eközben változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik, határozottabban délutántól kezd vastagodni a felhőtakaró délnyugat felől. Estig nem valószínű csapadék, után a hazánk délnyugati felén egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb valószínű. Hajnalban a hőmérséklet -3 és -5 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Számolom, hogy a közös nevező egyszer.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Kolumbán Vilmossal, az Erdélyi Református Egyház kerület püspökével. Témánk pedig az, hogy a Magyar Református Egyház levélben fordult a Református Egyházak Világközösségének vezetőihez, kérve státuszuk felülvizsgálatát. Az okokról és a lehetséges jövőről beszélgetünk az erdélyi püspökkel.
És ön egyébként püspökként hogyan képzelne el egy olyan világközösséget, amiben ami jobban működik annál, mint ahogy most a Revet látják. Tehát milyen feladatai lennének, akár a Revnek, ha megreformálnák, ahogy önök gondolják, vagy egy ilyen új szervezetnek, miről kellene ott döntéseket hozni, miről kellene állásfoglalást tenni, vagy kell egyáltalán állásfoglalást tenni, vagy nem tudom, bibliafordításokról kell beszélni, vagy anyagi segítséget kell egymás felé nyújtani, vagy csak ismerni kell egymást. Szóval ön szerint egy ilyen világszervezetnek mi lenne az első három legfontosabb feladata?
Hát a legfontosabb feladat az lenne, annélkül, hogy most rangsorolnám, hogy térjen vissza az önmaga saját küldetéséhez, aminek alapján létrehozták 1875-ben, illetve kétszeri átalakuláson ment át, és 1970-ben létrejött a Református Világszövetség. Térjünk vissza azokra az álláspontokra, hiszen ott konkrét segítségnyújtás, teológiai tartalmú nagy konferenciák, nagy gyűlések megtartása, és főleg teológiai tartalommal való egyetértés, vagy legalábbis az álláspontok közelítése zajlott. Nem szükséges, és nem tartom fontosnak, hogy most olyan kérdésekben hallassuk a hangunkat, ami nem egyházi és ami nem a miénk. Tehát például, ugye szó volt már erről a progresszív neoliberális politikai aktivizmustól, vagy akár konkrétan antiszemita felhangok is elhangzottak a nagygyűlésen az izraeli arab konfliktus kapcsán, és ezek mind olyan témák, amiben úgy gondolom, hogy nem ez az elsődleges feladat a református egyházak világközösségének, hanem lehet szociális segítségnyújtás egyes tagegyházak vagy a bajban lévők esetében, mint ahogy eddig is számtalan alkalommal történt, tehát például csak a közelmúltra tekintve a törökországi és a szíriai földrengés áldozatainak a megsegítése, vagy ahogy rendszerint támogatjuk például a szíriai keresztényeket, reformátusokat abban, hogy tudjanak valahogy megmaradni, intézményi támogatást, tehát anyagi támogatást nyújtunk számunkra, és így tovább. Hát ezek lennének a legfontosabb. Nem nyilván a Biblián alapuló egység visszaállítása.
Hol van a határa a témáknak ön szerint? Tehát például egy háborús helyzetben kell kiállni ön szerint egy ilyen világközösségnek, reformátusoknak a béke mellett, vagy valamelyik nép mellett, most itt a palesztinok szóba kerültek, kell-e dönteni, hogy melyik félnek van igaza, vagy inkább csak önmagában a békét kell hangsúlyozni, mennyire távol lévő kérdésekhez kell hozzászólni, nem hozzászólni, esetleg ebben lát-e egy különbséget a REV mai működése, meg egy ön által ideálisnak gondolt világszervezet működése között?
Hát először is, hogyha két részre lehet bontani a kérdést, én úgy gondolom, hogy bármilyen konfliktus, tehát háborús konfliktus esetén nem lehet egyik vagy másik oldalra állni, hanem közösen kell kiállni a béke mellett. Mint ahogy ez eddig is történt, tehát nem most akár az európai konfliktusra, akár az izraeli alapkonfliktusra gondolunk, hanem mi a béke mellett állunk, és azt sürgetjük, azt mondjuk, hogy konfliktusokat, vitáskérdéseket nem a harc téren és fegyverrel a kézbe kell megoldani, hanem tárgyalóasztal mellett. És ha szükséges, akkor akár végtelenségig kell tárgyalni arról, hogy mi a jó megoldás, anélkül, hogy egyetlen ember is meghalna, vagy a vérét ontaná. Tehát amikor vér folyik, vért ontanak, az egyházak számára soha nem elfogadható. A kérdés másik fele pedig az, hogy ugye mindig vannak prioritizált kérdések és kérdésfelvetések. Az első, amiben azt gondolom, hogy muszáj lenne, vagy elkerülhetetlen fontos lenne együttműködni, az az alapvető hitvallásos minimum, amit eddig mindig szem előtt tartottak, mert eddig is volt az eddig közel 150 év alatt. Voltak olyan kérdések, amiben nem tudtak egyetérteni az éppen ott lévő küldöttek, és különböző álláspontokat ütköztettek. De sikerült mindig megegyezni abban, hogy mit tekintünk a református egyház küldetés tudatának, célkitűzésének, és aztán ezt mindenki a maga ugyan megpróbálta megvalósítani. És hogyha ez megvan, tehát az az alap, aminek alapján annak idején 150 évvel ezelőtt létrejött ez az intézményrendszer, akkor lehet az együttműködéstől, vagy ennek a biblikus, hitvallásos alapon álló, közös alapon állásnak lehetnek együttműködési lehetősége is. Én így gondolom, hogy ez lenne most a legfontosabb.
És akkor most ez az alap tűnt el, egyébként amire mondjam, közösen épülhetne a REV?
Igen, úgy gondoljuk, hogy igen, tehát hogy ez kérdőjeleződött meg, és még egyszer mondom, és egyháztörténészként is mondom, hogy eddig, tehát az eddigi 2000 év alatt, amióta az egyház létezik, de számtalan olyan hullámvölgy volt az egyház, akár az egyetemes egyház életében, akár a felekezetek életében, amikor valamilyen társadalmi nyomás alapján az egyház már nem a saját Istentől kapott küldetéséről kezdett beszélni, hanem felvállalt valami, mondjuk úgy, hogy nem a legmegfelelőbb szó, de maradjunk ennyiben, hogy divatos témát. És akkor mindig rájöttek utána, illetve az lett a következménye, hogy az egyház elfelejtette az erkölcsi alapját, elfelejtette azt, hogy honnan indul, és ezt aztán nyilván a hívek és az emberek is látták, és akkor elkezdődött egy kiüresedési folyamat. De ezzel szemben mindig látszik az is, hogy az egyház, amikor visszatalál ahhoz, amiért létrejött, hogy hirdesse az evangéliumot, akkor visszanyerte a hitelességét is. És úgy gondolom, hogy most is ez lenne a legfontosabb.
És mi a divatos téma, amit ön szerint most, amire most utal, amivel a REV foglalkozik?
Többször esett szó most már ez az interjú alatt, tehát például ez a neoprogresszív, vagy neoliberális progresszív aktivista magatartás, akkor a hagyományos bibliai értékeknek az újraértelmezése, szociáletikai kérdések újraértelmezése, bioetikai kérdések újraértelmezése, tehát például a családmodell, tehát a bibliai családmodellnek az újraértelmezését sem tudjuk mi elfogadni, mint ahogy a gender kérdésben sem tudunk egyetérteni azokkal, akik ezt megfogalmazták, vagy kitalálták, és ami most lényegében a REV-nek a zászlóján van, mert hogy nem gondoljuk, hogy ez lenne az erdélyi és a magyar kárpát-medencei magyar reformátusságnak a jövője. Tehát, hogy egyetlen példát mondhatok, számunkra elfogadhatatlan, hogy például a nő helyett szülőképes testet mond az egyik dokumentum. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a nők tárgyasítását jelenti, és semmi tisztelet nincs az iránt, ahogy annak idején megfogalmazták, és ahogy a Biblia tartalmazza ezt az egész kérdést, és nem gondoljuk azt, hogy ez szerint és ementén kellene nekünk tovább lépni, hanem nekünk ebben a kérdésben külön véleményünk van, és ez a külön vélemény minden más, mint az, amit a Biblia és a hitvallásaink tartalmaznak.
Köszönöm a konkrét példát, még próbálok egy másik példát kérni öntől, amikor itt most többször említette a baloldali, progresszív, neoliberális, azt hiszem ezeket a jelzőket használta, akkor mire utal konkrétan, mondjuk zöld kérdésekre, teremtésvédelmi kérdésekre például? Ezt most nem ön mondja, de másoktól ezt én már hallottam, hogy erre is mondják ezt példának. Ez, erről mit gondol?
Én nem feltétlenül mondanám ezt, mert én is úgy gondolom, hogy az egyháznak amúgy a küldetésében benne van, hogy a teremtett világ védelmét elő kell mozdítani, mert lehetőleg úgy gazdálkodjunk a természetérő forrásainkkal, hogy ne éljük fel és maradjon az utódaink számára is. A progresszív aktivizmus kapcsán inkább azt mondanám, hogy olyan fogalmak hangzottak el, és konkrét felszólítást kaptak az egyházak, hogy például harcoljanak a fehér felsőbbrendűség ellen. Akkor harcoljunk a mérgező maszkulinitás ellen. Harcoljunk a birodalom ellen. Harcoljunk, most nem tudom pontosan tovább sorolni, de hogy ilyen. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy neoliberális, progresszív ügyekben nem tudunk egyetérteni.
Erről tulajdonképpen beszéltünk a beszélgetés korábbi részében. Akkor még egy kérdést engedjen meg, ha már szóba hozta történelmi analógiákat. Tud mondani ehhez hasonló történelmi helyzetet az egyházak életéből, amire utalt, hogy volt ilyen, hogy másról kezdett el beszélni. Mire gondol, mi a legjobb hasonlat erre a helyzetre ön szerint?
Hát a legjobb hasonlat, én csak most egyet emelnék ki, az, ami tulajdonképpen 100-150 évvel ezelőtt történt, elsősorban Európában, de akár a Kárpát-medencében is. Akkor például akkor volt uralkodó irányzat a teológiai liberális irányzat, illetve a teológiai racionalizmus, és ez olyannyira hatalmába kerítette itt a Kárpát-medencei református egyházakat, hogy teljesen kiürültek, illetve hogy megtagadták a hagyományos reformátori fogalmakat, a hitvallásokat. Tehát például hitvallásokról akkor azt állították, hogy azok egy történelmi korszaknak a lenyomata, és azok már nem élő dokumentumok, tehát nem kell azokkal törődni, foglalkozni, és az oda vezetett, hogy kiürültek. És erre válaszként aztán jött a főleg a két világháború között kibontakozó belmisszió, az amikor az egyházak lényegében visszatértek, a református egyházak visszatértek a szentíráshoz, illetve a hitvallásokhoz, és akkor számtalan olyan belső intézmény született, ami korábban nem volt, ami ennek a felismeréséből fakadt. Gondolok itt például az Ifjúsági Keresztény Egyesületre, a Nőszövetségre, a Presbiter Szövetségre, különböző folyóiratok születésére, és az egy valóságos felvirágzása volt a református életnek, ami elsősorban arra vonatkozott, hogy visszataláltak az egyházak a Bibliához és a hitvallásokhoz, és olyan társadalmi kérdésekben is felvállalták a munkát, a részvételt, ami nem kimondottan csak az egyházaknak, hanem egyáltalán az egész társadalomnak jó volt. Tehát szociális juttatások, segélyek, illetve a két világháború közötti időszaknak az egyik legnagyobb kérdése az volt, és ebben is együttműködés volt a református egyházak között, hogy az anyaországtól elszakított területek magyarságával mi történik, és akkor ezzel a kérdéssel is nagyon sokat foglalkoztak Budapesten, Debrecenben, de nyilván a határon túl is, Limaszombaton, Kassán, Losoncon, Erdélyben, Kolozsváron, Váradon, és létrejött egy olyan egység, amely azt mondta ki, hogy jó kereszténynek kell lenni, és aki jó keresztény, az nagy eséllyel megmaradhat a határon túl elcsatolt területeken is magyarként. Tehát iskolák fenntartása, különböző szociális intézmények elindítása, működtetése, stb.
És ön szerint most ebben a helyzetben a mindezeknek akár a mostani képviselete, a hitvallásokhoz való visszatérés, biblikussághoz való erősebb kötődés, ennek a felvállalása, hangoztatása a reven belül nem lenne erősebb, fontosabb, hitelesebb, hangosabb, mint most felvetni a kilépés lehetőségét, és lehet, hogy a végén kilépni?
Hát erre már számtalan példa volt, és számtalan kísérlet volt az elmúlt évtizedek alatt, mert ez nem most derült égből villámcsapásként született meg ez a döntés, hogy akkor egy közös levelet kell intézni a REV irányába, hanem ezek lényegében az elmúlt 20 évnek az eredményei, amiben azért ott voltunk, és végig hangoztattuk azt, hogy nekünk bizonyos kérdésekben más véleményünk van, és másképpen látjuk a világot, de eddig igazából nem sok eredménye volt annak, amit elmondtunk, hanem ment az egész intézményrendszer a maga útján. Tehát ugyanilyen küzdelmet, vagy ugyanilyen, hát nem is tudom, minek hívjam, folytattunk, mi nem csak a REV-en belül, hanem az európai protestáns egyházak közösségén belül is, ahol hát nem éppen ennyire élesen fogalmaztak, de hasonló gondolatokat fogalmaztak meg, mint amit a REV is tett, tehát a református egyházak világközössége. De onnan nem léptünk ki, ott vagyunk továbbra is, tehát ott folyik továbbra is a munka. Nekünk egyelőre ez a nagyon éles hang, amit most hallottunk a REV-en, ez nem elfogadható, és ezért is kezdeményeztük azt, hogy egyelőre nem kilépni akarunk, hanem tárgyalásokat folytatni, ahogyan továbbról, illetve arról, hogy a REV is térjen vissza oda, ahonnan valamikor elindult.
Egy utolsó témát szeretnék behozni, ami túlvisz már a REV kérdésén, de nagyon kíváncsiuk a véleményére, illetve arra, hogy beszéltek erről főgondoktársakkal, püspöktársakkal. Nem tartanak-e attól, hogy most ez a helyzet a református Kárpát-medencei reformátusságon belül meglévő törésvonalakat felerősítheti, és azt mondhatja egy gyülekezet, két gyülekezet, 100 gyülekezet, hogy hát akkor felmerülhet az, hogy mi is kilépünk a saját egyházunkból, alapítunk egy másik egyházat, mert nem értünk egyet valamiben, és úgy gondoljuk, hogy akkor nekünk külön jobb lesz. Szóval nem indíthat el ez egy ilyen folyamatot, hogy egy, akár mondjuk egyházszakadás lehetne valamelyik egyház részben ön szerint.
Én ennek a lehetőségét személy szerint teljes egészében kizárom, hiszen a református gyülekezetek, bár nyilván ezt úgy mondom, hogy nem ismerhetem az összes református gyülekezetet a Kárpát-medencében, de úgy gondolom, hogy ez a veszély nem fenyeget egyáltalán. Tehát, hogy ez egyház szakadáshoz vezetne.
Nem ismerült fel a generális konventen ennek a veszélye?
Nem. Tehát ez nem okoz, mondom, az én véleményem szerint ez nem okoz gondot, és nem is fog gondot okozni. Nem hiszem úgy, hogy most csupán azért, mert esetlegesen felfüggesztjük a tagságunkat a református egyházak világ közösségén belül, vagy a legrosszabb esetben kilépünk onnan, ez nem jelent és nem jelentheti a belső egyház szakadást. Tudom, hogy mert jelentek meg ilyen sajtó vélemények, akár itt az anyaországban, de akár otthon is, hogy szkizma van. Nincs, ez nem szkizma, nem. Ez nem egyházszakadás, hanem legtennebb, legrosszabb esetben azt jelentheti, hogy felfüggesztjük a tagságunkat a nemzetközi szervezetben. De semmiképpen egyházszakadás nem jelent.
Természetesen
most
nem.
Most is számtalan olyan református egyház van világszinten, Hollandiában is vannak olyan református egyházak, akik nem tagjai a református egyházak világközösségének.
Én nem is a REV-ből való esetleges kilépésre értettem ezt, hanem hogy nem-e példaként szolgálhat olyan gyülekezeteknek, lelkészeknek, csoportoknak, irányzatoknak, akik nem értenek egyet egymással, vannak ilyen törésvonalak, legalábbis Magyarországról el tudom mondani, hogy kétségkívül vannak ilyenek, vagy nem-e felbátorít hat valakit arra, hogy ho-ho, hát végül is ez is lehet egy elintézés, még kilépünk a mi egyházunkból, alapítunk egy másikat, összebarátkozunk azokkal, akik hasonlóak hozzánk, és akkor új egyházat alapítunk.
Én csak azt tudom mondani, hogy az én véleményem szerint nem kerül erre sor. Sőt, igazából az elmúlt 20 év nemzetközi teológiai mozgásait és teológiai kommunikációját látva, hogy ez nagyjából a lelkészek azért tisztában vannak ezzel. Most az elmúlt napokban is rengeteg olyan visszajelzés jött, hogy na végre a Kárpát-medencei református egyház a sarkára állt, és kimondta azt, amit ki kellett mondani, vagyis azt, hogy tárgyalásokat kezdeményezünk ezekről az ügyekről. Tehát egyelőre én nem gondolom úgy, hogy ez bármiféle egyházszakadáshoz vezetne. Természetesen hozzáteszem azt is, hogy én erre nem tudok kezességet vállalni, mert hogy nem ismerem minden gyülekezetet, nem is ismerhetem, hiszen mi több ezer gyülekezetről van szó, de én a teljes meggyőződéssel és jó hiszeműséggel mondom, hogy én ennek nem látom a lehetőségét, hogy ebből egyházszakadás lenne.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kolumbán Vilmost, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Nem megyek én innen sehova, noha sorsom ittem mostoha. Hát ha volna még mostohább is, nem maradnék e itt tovább is. Nagyon kedves nekem ez a hely, elmegy majd a tavasz, menjen el. Elmehet a nap, a csillagok, de én nem, még én itt maradok. Fa vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földjéből, ide való bátkám szívéből. Azért nem még innen sehova, noha sorsom igen mostoha, de ha volna még mostohább is, fuck.